A kolozsvári zsidónapokon minden évben találkozunk Nógrádi Gergely főkántor és meghívottjai koncertjével, és a meghívottak mindig változnak, de tulajdonképpen például Teslen Nelly minden évben itt van, és kíséri Nógrádi Gergelyt, és minden évben van egy tematika. Idén Hallelujah, mennyei zsidó muzsika. Hát én ebbe egy kicsit belekötnék ebbe a címbe, mert ugye nem volt minden mennyei Hallelujah zsidó muzsika, hanem itt nagyon is világi zenék is voltak. A Leonard Cohen Hallelujah-ja volt talán az egyetlen, amely kifejezetten mennyei muzsika volt, de nekem az a véleményem, hogy minden muzsika mennyei muzsika, amely jó muzsika és a mennyekhez szól. Igen, hát ez az én véleményem, de ezt alá kell támasztani. Tehát akkor Nógrádi Gergelyt kérdem előbb.
Amikor egy töltött káposztát eszel, de mondjuk kóser töltött káposztát, vagy egy finom süteményt, egy flódnit, arra azt mondod, hogy hát ez mennyei, mi is így készítettük ezt a koncertet.
Tehát a menny a földről indul ki, vagy a földön készítetik?
Ez nagyon késő van egy koncert után, hogy ebbe belemerüljünk. Ezt legközelebb, amikor frissebb vagyok, akkor kifejtem, meg van köztünk egy református lelkész kántor, ő majd erről beszél, mennyről, földről, menny-föld relációjáról. Én most csak annyit mondanék, hogy szándékosan volt mennyei dallamok, mennyei zsidó dallamok a cím, vagy mennyei zsidó muzsika a cím a nagyvilágból, mert mindenre rá mondható, ami jó zene. Teljesen mintha egy szakrális zene, világi zene, a jó zene, az mennyei zene. Az elsősorban is egy nagy tehetségnek a muzsikája, aki egy mennyei tehetség, egy mennyei adottság, egy mennyei talentum, az ég adta neki a képességet. Ezt a képességet nem lehet tanulni, ezzel született. Ma csupa olyan muzsika hangzott el, ami csodálatos tehetségű komponistáknak, vagy szövegíróknak a muzsikája és műve.
Még megkérdeznék, hogy ugye ezeknek a koncerteknek mindig van egy íve, egy olyan íve, amely azt hiszem, hogy közben azért módosul, előadás közben a közönség hangulata és az előadók hangulatának függvényében.
Rendkívül jól látod, de látszik, hogy tapasztalt koncertjáró vagy, mert valóban úgy van, hogy itt megengedhető az, ami mondjuk egy operett vagy egy opera előadásnál nem megengedhető, ahol nagyon szigorúan lekottázzák azt, amit énekelni kell, amit muzsikálni kell. Itt, amikor tapasztaljuk azt, hogy a közönség ezt, azt, amaszt jobban vesz, egy-egy számot, egy-egy dalt, egy-egy melódiát, akkor afelé tendálunk, és azt erősítjük, megismételjük, bevonjuk őket az éneklésbe, szabad kezet kapunk mondjuk egy kötött, klasszikus muzsikához képest, és ezt mi nagyon szeretjük.
Jövő évben lesz a 10. kiadás, az egy nagyon kerek ünnepi évforduló lesz. Lehet, hogy ennek megfelelően valami egészen rendkívüli koncert összeállítást kapunk. Lehet, hogy egy összefoglalót az elmúlt 9 kiadás anyagaiból, annak összefoglalóját?
Elképzelhető, mi mindig törekszünk arra, hogy ha lehet, akkor 70-80% a koncertprogramunknak új legyen az előző évekhez képest, ma is így történt, de elképzelhető, hogy ez egy jó ötlet, amit most adtál nekünk, hogy jövőre, ha eljöhetünk, mert ugye az is a meghíváson múlik, hogy mi jöhetünk-e a szervezőkön.
Mi reméljük.
Nagyon köszönjük, nagyon jól esik, amit mondasz, hogyha eljöhetünk, akkor ez egy jó ötlet, hogy válogatás az elmúlt 10 év slágereiből, örökzöldjeiből, zsidó muzsikájából nagyon jó étszát adtál, nagyon jó ötletet, köszönjük neked.
Hát akkor most Teslen Nellynek adom át a szót, hiszen minden, vagy majdnem minden évben itt volt, és tulajdonképpen nagyon szerényen a háttérből, de hát a zongora kísérlet nélkül nem létezik egyetlen ilyen előadó est sem. Tehát bizonyára akkor a teljes koncepcióban van szerepe minden alkalommal.
Az az igazság, hogy Gergővel már 9 éve lépünk fel együtt, és számomra ez mindig ilyen örömzene, mert tulajdonképpen nekem, mint zongoristának nem sok dolgom van, mert csak követni kell és lekísérni.
De a gerincét, a teljes zenei háttérgerincet nyújtja a hangszeres háttér.
Valahogy ez úgy működik, hogy nagyon zenileg egymásra találtunk, mert nem kell semmi olyat kitalálnom, ami, illetve azt, amit én kitalálok, az Gergőnek tetszik, mert ugye én kotta nélkül játszom hallás után, nincsen kotta, és gyakran ilyen csak YouTube linket kapok, vagy azt mondja, hogy hallgass meg, ugyanezt fogjuk csinálni, csak egy picit másképp, és megszólal, és én nagyon élvezem, ha együtt játszunk, és csupa barátok, meg csupa szívemberek vannak így a színpadon velem együtt, ugye nekem ez nem is munka, hanem egy ilyen nagyon, nagyon kedves hivatás.
És a mai meghívottak között Kun Ágnes Anna, akit a Budapesti Operaház mezzoszoprán énekesnőjeként mutattak be, de hát református lelkészasszonyként is. Itt pedig egészen más zenét énekelt, zsidó zenét, tehát ez egy nagyon összetett háttér, és azt hiszem, hogy a lelkiségében is nagyon sok színűséget képvisel az, hogy most itt volt, és egy ilyen jellegű koncerten fellépett.
Én mindig boldogan lépek fel a kollégákkal, mert az ökumenében hiszek elsősorban, és azt gondolom, hogy nincs is szebb példája ennek, mint mikor egy zsidó és egy református kántor együtt tud muzsikálni, és egyébként pedig a doktori címemet a Biblia kutatásból szereztem.
Tehát hangszerek ugyanazok, a szemzenék végül is ugyanazok, bár lehet árnyalni, és néha lehet egymással ellentétbe is helyezni, de az ellentétek végül is összefonódásokat és barátságokat, lelki közösségeket szülnek, nem?
Én nem érzek ellentéteket, én mindig azt keresem, ami közös, és ahogy ez imént belekezdtem az énekek énekéből doktoráltam, ami szerintem a legcsodálatosabb líra, amit valaha született a Földön, és ez a közös Bibliánkban található, úgyhogy ez is összeköt minket, és akkor innen már el is kanyarodunk a szerelmes dalokhoz, amiket pedig most itt előadhattunk.
Az operett Örök zöldekhez például.
Igen, amit hát a zömét kiváló zsidó szerzők alkották.
Van még teljes összeállításuk ilyen jellegű, vagy ezt kifejezetten Kolozsvárnak? Állították össze és hozták el?
Ez most kifejezetten kolozsváré volt, egy hónappal ezelőtt voltunk Szatmárnémetibe, ott más dalokat vezettünk a közönség színe elé, úgyhogy igyekszünk mindig mi is megújulni, hogy mi se unjuk meg egy pillanatra se az alkotásokat, se egymást.
Köszönjük szépen, akkor mi is visszavárjuk Önöket, hiszen nagyon nem unta a közönség, úgy tűnt, tehát visszavárja a fellépőket. Köszönjük szépen. Feszbaum Béla színművész és Termes Rita zongoraművész estjét színházi estnek hirdették. Én azt mondanám, hogy zenés színházi est volt, és a cím pedig egy pesti polgár a kincses városban. Mindez belehelyezve a 9. kolozsvári zsidónapok esemény sorába, és minden mindennel összefügg. Hát a kabaré az egy olyan műfaj, amelyet akkor fogyasztunk, és talán ez egy rossz kifejezés, de fogyasztjuk, amikor jó kedvet szeretnénk magunknak, amikor el szeretnénk felejteni az élet búját, bánatát, de ugyanakkor a kabarén szerintem el is lehet szomorodni, könnyeket is lehet ejteni a kabaré előadások közben. Maga a kabaré is egy nevetve síró műfaj, ugye? És talán ezért örök életű. Még akkor is, ha azt mondjuk, hogy ez egy 100 évvel ezelőtti műfaj. De ön ide hozta, és 21. századi műfajá lett.
Nagyon szépen köszönöm, és hát ezúton is nagyon hálás vagyok a kedves kolozsvári közönségnek, hogy eljött és megnézte és meghallgatta ezt az estét, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ezt itt előadhattam és elmondhattam. Tulajdonképpen lehet nagyon hosszan válaszolni a fölvetésre, vagy a fölvezetésre, a kérdésére. Onnan kezdem igazából, hogy az estét egy nagyon kedves kollégámnak ajánlottam, aki ugye nem más, mint Benedek Miklós. Nagyon jóban voltunk.
Aki az idén hunyt el.
Így van, aki nem olyan régen hagyott itt bennünket, és tulajdonképpen az ő egész életműve, ahogy ő a kabaréhoz hozzányúlt, és egy bizonyos előadás ugye itt óhatatlanul eszünkbe kell, hogy jusson, vagy hát sokaknak talán eszébe kell, hogy jusson, ez a bizonyos Budapest Orfeum, ami a 70-es évek legvégén született, és jó 10 éven keresztül volt meghatározó és emblematikus előadása a pesti színházi kínálatnak. Én azt magam nem láttam, csak felvételről láthattam, és a hanganyagát ismerhettem. Minden esetre, ahogy a Miklós a kabaréhoz hozzányúlt, és ahogy észrevette azt, hogy a kabaré műfaján keresztül nagyon sok mindenről lehet beszélni, valóban úgy, ahogy a felvezetőben elhangzott, elgondolkozva szórakoztatni, a könyvbe humort csempészni, a humorba tragédiát csempészni, és tulajdonképpen a pesti polgárt, a kisembert a kabaré műfaján keresztül fölhelyezni a történelem nagy színpadára.
Tulajdonképpen egy történelmi freskó, egy olyan freskó, amin hát nevetünk, mint egy önmagunk előtt látva azt, amit tulajdonképpen mi építünk. Tehát végül is ez a közönség előtt egy görbetükör, és a teljes társadalom előtt. De sohasem sértő mégis.
Így van, tulajdonképpen ez a műfaj, ami ugye alulnézetből láttatta a világot, és még egyszer csak egy mondat a Miklósról. A Miklóstól kaptam ezt a világlátást és ezt a nagy ajándékot, hogy a kabaréval nem pusztán nevettetni vagy csak szórakoztatni lehet, hanem nagyon különleges és érdekes világokba tudja elcsalni a kabarét élvező nézőt. Alapvetően persze mulatságos, vagy megpróbál mulatságosnak lenni, de az, hogy ezzel az ambícióval vágunk neki, hogy a magyar történelem igazán unalmasnak, és hát nem is tudom, laposnak mondható évtizedeiről is beszéljünk, ami nagyon sok fordulatot és nagyon sok tragédiát is tartogatott, de a kabaré valahogy ezekben az években mindig ott állt a pesti polgár, a magyar polgár mellett, és valahogy mindig segített túlélni, és mindig segített egy picit a legnehezebb pillanatokban is nevetni, vagy szabadon gondolkozni.
Talán tisztán látni. És talán... Sokszor a kabaré művészek tisztánban látták a történelmi helyzetet, mint maguk azok, akik főszereplői voltak a folyamatoknak, nem? Fel is hívták a figyelmet arra, hogy vigyázzatok, hogy mit tesztek. És ezekből a számokból is kiderült.
Így van, tehát tulajdonképpen a kabaré ilyen szempontból nagyon különleges szerepet töltött be ez a fajta kabaré, vagy ez a fajta klasszikus kabaré, amit ebben az esetben megidézek. Valahol ugye a 10-es évek környékén kezdődik ez az egész játék, és valahol az 50-es, 60-as évek végéig tart. Két világháborúval fűszerezve, gazdasági válságokkal fűszerezve, és tényleg igazán mozgalmas, és néha dermesztő évtizedekkel fűszerezve. De még egyszer mondom, valahogy a kabaré mindig ott volt, mindig jelen volt, mindig vagy vigasztal adott, vagy segített tisztán látni, segített nevetni akkor is, amikor az embernek semmi oka nincs a jó kedvre. És ez a különös képessége a kabarénak, azt gondolom, hogy mind a mai napig megmaradt és velünk maradt, és azért nyúltam ezekhez a klasszikus szövegekhez, és ezekhez a klasszikus előadókhoz, mert valóban, ahogy a felvezetőben is elhangzott, kíváncsi voltam rá, hogy ez a díszes társaság, ami hosszú-hosszú évtizedeken keresztül szórakoztatott bennünket, és adott és gazdagított bennünket, vajon ha újra összeáll egy estére, és fölmegy az ő Parányi kabaré színpadára, Nagy Endrétől Kellér Dezsőig, Békefi Lászlótól Kazall Lászlóig, Darvas Szilárdig, stb., akikről ma itt szó volt, és akiket megidéztem, hogy képesek-e az ő szövegeik, az ő anyagaik hozzánk, a mához, a 21. századi polgárhoz szólni, és a tapasztalata eddig az, ez volt ma a 6. előadása ennek az estének, tehát valójában még az elején tartok, és nincs nagy tapasztalatom, de örülök neki, hogy Kolozsváron is előadhattam. A tapasztalatom az, hogy ha mindenütt egy kicsit más fül és más befogadó attitűd is járul hozzá, de alapvetően, ahol magyar szív dobog, és a magyar történelem végigment a közönségen, akkor bizony hat, érthető, értik, és hál' Istennek szeretettel fogadják ezt az estét.
És remélhetőleg azon az estén túlmenően is hat, mert az lenne a lényeg, hogy nevettetéssel elgondolkoztasson, és az elgondolkoztatás által pedig jobbá tegyen. Ez egy idealizmus, de sokan hangoztatják, és a módszerekben pedig talán a humornál és az öniróniánál nincsen jobb módszer a jobbító szándék véghezviteléhez, szerintem legalábbis.
Bízom benne, hogy így lesz. Nyilván a történelem és a tanulságok azt mutatják, hogy sajnos kevéssé változik a világ.
De mindig szembesül önmagával végül is. És végül szembesítik a tehetséges emberek.
De végül mindig szembesül önmagával, és talán pont a kabaré az, amit tényleg ad egy pici kiskaput, vagy ad egy pici fogódzót az embernek, hogy a legnehezebb pillanatokban sem felejtsen el túlélni, a legnehezebb pillanatokban is próbálja az élet mélyebb szövedékét nézni, a derűjét és az élet élethez való mélyebb közét ne felejtse el, akkor is, hogyha tragikus idők járnak, és talán ehhez nyújt a következő évtizedekben is ez a régi anyag, vagy nyújthat, talán ehhez is fogódzót. Még egyszer boldog vagyok és hálás, hogy ezt Kolozsváron előadhatta.
Erre rákérdeznék még, tehát azt mondja, hogy a következő évtizedekben, vajon 100 év múlva az ezekben, a mostani években, évtizedekben született kabaré jelenetek, vagy kabaréhoz hasonló jelenetek hangzanak el, vagy továbbra is az akkor már 200 éves jeleneteket adják elő?
Ezt nem tudom, erre természetesen majd az idő válaszolni fog. Egy biztos, vagy legalábbis biztosnak tűnik, hogy ez az anyag, ezek a szerzők, ezek a kipróbált és nagyszerű szerzők és nagyszerű mesterek és remek anyagok az idő próbáját, vagy a legnagyobb részük legalábbis az idő próbáját mégiscsak kiállta. Tehát valóban ezért is nevezem klasszikus pesti kabarénak, vagy kabaréesnek, klasszikus anyagoknak, hogy ezek velünk maradnak, az biztos, hogy a ma kabaré vagy szórakoztató anyag termése velünk lesz-e, nem tudom, egyébként csak kívánom, hogy legyen így, és kívánom, hogy legyen valaki, aki hozzám hasonló, majd egyszer csak előbányásza a régmúlt, az akkor majd régmúltnak számító anyagokat, és hasson. Én nagyon szeretem, és nagy közöm van ehhez a világhoz, és boldogan adom át a közönségnek, és örülök, hogy a múltról mesélve valóban hozzá tudok szólni a mához is.
Köszönjük szépen, és akkor visszavárjuk Önöket.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A Budapesten, az áll az estben, hogy minden biznisz fiatal. De sírni nem kell, szerény az ember, s mindenben megnyugszik hamar. Halló, 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 nincs a szamár is megfelelő. Halló, 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 nincs egy Rolls-Royce se megvetendő. Halló, bár németül rossz, halló, nincs maga se rossz. Halló, 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 nincs a szamár is jó.
Lackó Vas Róbert és Olá Csongor régi magyar kabaré, ez volt az előadás címe, a két előadó nevét pedig említettem. Hát el voltunk kényeztetve a 9. kolozsvári zsidónapok alkalmából, hiszen két kabaré estet is hallhattunk. Az egyik az egy pesti polgár a Kincsesvárosban, Feszbaum Béla estje, és utána a Kincsesváros előadói voltak itt, akik úgymond megmutatták azt, hogy a kolozsvári kabaré előadók mit tudnak, és nem csak a budapestiek tudják ezt a műfajt. Egyáltalán mi ez a műfaj? Itt az egyik legismertebb dalocska, amit mindenki ismer, és amit elénekeltél, az azt mondja, hogy minden csak komédia. És én ezt kibővíteném azzal, hogy minden csak kabaré? És ha igen, akkor hova helyezzük el a kabarét a komédia műfaján belül? A kabaré életérzés és történelmi lecke is a kabarét maga a társadalom termelte ki?
A mi kabarénk mindenképpen egy történelem lecke, így is hirdetjük és így is vállaljuk, hogy ez egy lecke előadás. Megmutatjuk, ez volt az én szándékom, és ez a legrégebbi előadásom, mondhatom. Az volt az én szándékom, hogy mutassuk meg, hogy mit is jelent tulajdonképpen az a műfaj átvétel és annak a műfajnak az áthangolása magyar hangvételre, amit a sanzon, a dalirodalom jelent. A pesti dal, mert hogy egy sajátos műfaj alakult ki, a pesti dal művelői, zeneszerzői óriási sztárok voltak a maguk idejében Budapesten, és némelyikükből világsztár is vált operettjeik, dalaik révén. Hát ugye ma megemlékeztünk a tegnap születésnapos Seres Rezsőről, azzal a világhírű és közismert dalával, amit úgy ismerünk mi magyarok, hogy Szomorú vasárnap, az angol nyelvterületen meg úgy ismerik, hogy Gloomy Sunday, legalább 100 különböző előadó, 100 különböző nyelven elénekelte. Mi azonban vállalkoztunk arra, hogy írjunk egy új szöveget hozzá. Most azért érdekes ez az egész kabaré műfaja, mert biztosan nem az, amire, vagy amiről mi azt gondoljuk ma, hogy az a kabaré. Ez együtt változott, együtt alakult a társadalmi változásokkal, a társadalmi kataklizmákkal, és ha minden csak komédia, hát minden csak tragikomédia. Ebből a dalból is, ugye, amit annyian ismernek, és hál' Istennek a közönség is velem együtt énekelte, mindenkinek van egy története ezekhez a dalokhoz, de ehhez a dalhoz különösen. És hogyha kicsit a mélyére ásunk ennek a dalnak, a szövegének, mindig kiderül, hogy ezekben a kabaré dalokban valahol mindig ott bujkál a tragikomikum, valahol mindig ott bujkál ezeknek az embereknek a sorstalansága, az elvetéltsége, a mellékvágányisága, amikor az élet kifut a talpuk alól, az ország kifut a talpuk alól, a vagyon kifut a talpuk alól, és mégsem szabad belehalni, hanem
tehát sírva. Tehát ez egy szelep, amely levezeti a lelki feszültségeket, és valahol helyre teszi, a sínre teszi az egyedet, és talán a társadalom egyes rétegeit is, vagy nem, abban a korszakban, mert most már lehet, hogy csak mint történelmi lecke gondolunk vissza, bár nagyon időszerű sok minden abból, ami elhangzik. Ezekben a dalokban szövegként.
Mindegyik dal ugyanúgy időszerű, mint ahogy a nagy klasszikusok időszerűvé tudnak válni, hiszen ezek a dalok is életérzéseket, kis helyzeteket, egy-egy embernek a nyomorúságát és a nyomorúságán belüli vidámságát fogalmazza meg, hogy könnyedén kell venni a dolgokat, mert hogyha nem vesszük könnyedén a dolgainkat, akkor belepusztulunk. Ez egyfajta recept az élésre, a túlélésre és az újrakezdésre is folyamatosan. Elhangzik valahol az előadás szövegei között, hogy az önfelett nevetést és a felejtést szerették volna a pesti polgárok a kabaréban megtalálni a világháború idején. Hát ez így van. Azóta is a nevetés és a nevetni tanulás az tulajdonképpen a mindennapoknak a nyomorúságait, a mindennapoknak a nehézségeit feletteti velünk is. Ezért járunk mi komédiát nézni, ezért hallgatjuk, ezért műveljük a komédia műfaját, és ezért is műveljük a kabaré műfaját, ami persze sokkal gazdagabb és teljesen sokrétű, és sokkal sokrétűbb annál, mint amit mi ma gondolunk a kabaréról.
Hát igen, van néhány vagy pár tucat dal és szöveg, amely klasszikussá vált, és még ma is szinte mindenki ismeri, de hát valószínűleg sok ezer dal és dalszöveg született ebben a korszakban, és amikor egy-egy új műsort összeállítasz, bizonyára meg kell tartani az egyensúlyt a nagyon ismert részek között, hiszen ezzel lehet a közönséget rákapcsolni magára az előadásra, és a között a valószínűleg még rejtőzködő, nagy, tömegű alkotás között, amelyet elő kell még bányászni. Te előbányászod időnként, vagy megmaradsz annál, hogy a biztos sikert hozzák ezek a biztos sikert arató, annak idején befutó dalok. Azért volt ma is olyan közöttük, amely nem volt annyira ismert.
Úgy szoktam válogatni, hogy legyen egy hordozó közeg is ezek a közismert dalok, amelyek eljutnak, gondolkodás nélkül eljutnak, hiszen ezeket a dalokat a ma embere itt-ott hallja, rádióban hallja, lakodalmakban hallja, és fogalmuk sincs.
Feldolgozások születtek például jazz stílusban, vagy más zenei stílusokban.
Így van.
Sőt, szimfonikus feldolgozások is vannak.
Így van, de fogalmuk sincs, hogy ezek a dalok legalább 70-80-100 évesek, és hogy ezek eredeti változatukban hogyan is hangozhattak, milyen közegben hangozhattak.
De némelyekről vannak felvételek, korabeli, eléggé rossz minőségű, de létező felvételek.
De ki hallgatja már őket ma már? Én hallgatom, mert én ugye tanulmányképpen megpróbálom a stílusát is megfogni, hogyha ma már teljesen másként is adunk elő egy hasonló számot, de nem átallottam beülni különböző könyvtárakba, vagy nem átallok vásárolni antikváriumokban régi poros kottákat, és azokból dolgozni. Hát azt említetted, hogy több ezer dalt írhattak. Én inkább azt mondom, hogy tízezressével írhatták a dalokat, ezek nagy része felejtették.
És alkalmi egyestére szóló dalok voltak többnyire bizonyára. Lehet, hogy le sem jegyezték őket kottába.
Sok ilyen van, amit le sem jegyeztek, de gondoljunk bele. Adi Endre írt a kabarénak. Kosztolányi Dezső írt a kabarénak.
Pedig Adival azt mondják, hogy nem volt humora.
Jaj, dehogy nem. Nagyon sok olyan dala van Reinitz Bélának, Adi dala, ami először kabaréban vagy kabaré közegben hangzott el. Hát folyamatosan mulatni járt Adi Endre is azért. Ugye ne bújjunk a kisujjunk mögé. Tudjuk ezeket a
történeteit. Őket sírva mulató volt. Buskóból mulató.
Igen, mert pocs hangja volt. De ott volt mellette egy nagyszerű zenész, Reinitz Béla, ugye, aki hát lényegében feltállalta és fogyaszthatóvá tette az Adi verseket a zene bolond közönség számára is. De ugyanígy vagyunk ezekkel a nagyszerű zeneszerzőkkel, kezdve Zerkovictól, befejezve Eisenmannig, akik ugye hát pesti zsidó emberek voltak, és művelték ezt a műfajt, művelték a magyar operettet, világhírűvé tették a magyar operettet, gondoljuk csak Kálmán Imrére, ugye, aki szintén zsidó származás, zsidó gyökerű ember volt, és ezek a zeneszerzők ontották magukból. A zeneszerzők győzték ötletekkel, hangzik el a ma esti előadásban is ugye többször. És hát a dalszövegírók mindig megfogalmazták az éppen aktuális gegeket, az éppen aktuális problémákat. Lett légyen az politika, lett légyen az társadalmi problematika, lett légyen az intim, a szoba négy fala közé való történet. Mindent ki lehetett vinni a kabaréba, és mindennel lehetett nevetni, vagy adott esetben elpityeredni.
Tehát ez a műsorod bizonyára csak egy stáció ebben a sorozatban. Megmaradsz ennél a műfajnál, és valószínűleg több életre lenne szükség, hogy teljesen kiaknázd a lehetőségeit.
Terveim vannak, ez ugyanis gyakorlatilag a műfaj kezdetétől nagyjából a 20-as évek közepéig követi nyomon a műfaj alakulását, de hát ott van aztán később a 20-as, 30-as, 40-es évek filmdalainak az irodalma, ugye, amelyek szintén szintén kabaréban is, javarészük kabaréban is bemutattatott operettek, elfeledett operettek.
Sokszor amelyeknek... ugyanazok a szerzők.
Ugyanazok a szerzők, amelyeknek csak egy-egy dalát ismerjük, de fogalmunk sincs, hogy melyik operettből vagy melyik daljátékból származnak. Nagyon érdekes lenne egy hasonló lecke előadást összerakni, egy következő etapból, mondjuk a 20-as, 30-as évekből, és aztán a 40-es, 50-es évekből. Szóval lehetőség és tárház az van. Bőven.
Hát várjuk, sok sikert.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy jelentkezhetünk velük.
Papkot kapott a táborba Csomuk János Péter. A pak súlya 4 kg 70 cm. Csomuk nézett bele hurkát, disznófület kappant, ráadásul beletett, hogy 1/2 kg szappant. Csomuk Jánost felhívatta Hadonagy úr Pocetka. Csomuk János, hívjon alá, mert meggyűnt a papja. Szegény Csomuk szomorú lett, és elkezdett sírni. Melde, Hadonagy úr, ke hozzád, nem tudok én írni. Hajja maga, Csomuk, hát ezt hogy lehet kibírni? A 20. században már muszáj tudni írni. Feled Csomuk, meg lehet, hogy más regula jár ott, csak hogy én a 9. században szolgálok. És megénekelték a piperkőc angol katonát, aki 2 sortűz között is borotválkozott, és hulló haját sajnálta, míg nem. Egy angol úr a háborúba ment. Ó, háború, jutó, ó, háború, jutó. Világ nem szült még ilyen gentleman. Ó, háború, jutó, ó, háború, jutó. Magával vitt, vagy 3 fokkefét. Elvitte a borotva készletét. Szivacsot, húdert és angol tapaszt. És mindent magára kevés tapaszt. Hey, mert növészárokban ez kell. Robogtak szörnyen a gépfegyverek, oh, howdy-do, oh, howdy-do. Potyogtak szörnyen a gentlemanek, oh, howdy-do, oh, howdy-do. S még akkor jó haláltítés hozott, angolosan botaválkozott, s az volt a legnagyobb gondja baja, hogy megint kihult 3 szál haja. Hey, 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 milyen csúnya kopasz fej! Megnézek mentem egy napi lapot, oh, how you do, oh, how you do. Kopasság ellen mi szert hozatott, oh, how you do, oh, how you do. S alig, hogy ezt mondta, repent a lég, egy shrapnel elvitte kopasz fejét, pont a fejbe telibe talált, s az angol úr víra így kiabált. Hey, 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 nincsen többé kopasz fej.
A kolozsvári zsidónapok, zsidófesztivál a Bánfi Miklós operastúdió termében lezajló eseményei közül nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legérdekesebb, vagy a legérdekesebb volt a Nigun zenekar koncertje, hiszen a Nigun zenekar egy nagyon elismert jazz együttes, de nagyon-nagyon ritkán lépnek színre, és itt Párnicki András, az együttes vezetője, gitárosa elmondta, hogy 23 éve léteznek, és ez egy ünnep az együttes számára, de hogyha igaz az, hogy körülbelül 2-szer lépnek fel egy évben, hát akkor a 23 év alatt összesen 56-szor léptek fel, ezt azonnal kiszámoltam, és ebből 2 ez a második Kolozsváron volt, tehát Kolozsváron 2 fellépés, az 56-ból az egy nagyon jó arány. No, de hát most egy olyan zsidófesztiválon, zsidónapokra jöttek el, amely nagyon is megfelel az együttesnek, hiszen itt az ismertetésben leírják, hogy a Nigun zenekar a közép-kelet-európai zsidó zenei hagyomány rendkívül kreatív újraértelmezésével vált a koncerttermek népszerű együttesévé. Ez egy ilyen szakszerű, kis papírízű megfogalmazás, de bizonyára sokat elmond az együttesről. Eleve nagyon nehéz egy jazz kvartettet, egy jazz együttes műfajilag besorolni, különösen a modern jazz esetében. Mert erre mondhatnánk, amit ma este hallottunk, hogy ethno jazz, de mondhatnánk azt, hogy progresszív jazz, vagy hogy akár jazz rock. Szeretik, ha besorolják az együttest, vagy inkább ne sorolják be műfajilag?
Kezdeném a legelejéről. Először is nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat a zenésztársaim nevében, és nagyon örülök neki, hogy ha örömet meg energiát tudunk hozni egy koncertünkkel. Ami az 56-os számot illeti, azt azért pontosítanám, tehát a helyzet az, hogy 2016-ban megalapítottam a Pernicki Kvártettet, az is egyébként egy tematikus zenekarnak indult, ma már nem tematikus zenekar, és előtte a Nigunnal, ugye ezt most nem tudom gyorsan kiszámolni, de hogy 10 sok évig, azért mi rengeteget játszottunk, tehát hogy nem 56-ot, hanem én egyszer 300-nál abbajtam a számolást, és hogy nagyon sok helyszínen, tehát hogy Európában is léptünk föl a tengeren túlon, és Amerikában voltunk, Washingtonban, New Yorkban, tehát hogy hála Isten nem 56 koncertünk volt, hanem sok száz. De az igaz, hogy most az elmúlt időszakban nagyon ritkán játszunk, és ez azért van, mert én is most már a tematikus zenekaraimat kevésbé működtetem, tehát most ez a Pernicki Kvártett, amivel az elmúlt 2 albumunkat kiadtuk, az nekem nagyobb alkotói szabadságot ad, és azért jelenleg a koncertjeink nagy része az arra fókuszál, így ha az 56 nem is tímel, de az igaz, hogy Kolozsváron másodszor voltunk, először a Rédei kávézóba léptünk föl, szinte egy fesztiválnak a keretében. Számomra egyébként az is nagyon nagy élmény volt, meg a ma esti is. Ami pedig, hogy válaszoljak az utolsó kérdésre, ezeket a műfaji kategóriákat illeti, engem abszolút nem zavar, én próbálom őket kerülni. Illetve én a Duke Ellingtoni kategóriába hiszek, hogy van a jó zene, meg a többi, és nagyon remélem, hogy az első kategóriába esünk, de hogy nem zavar, hogyha kategorizálnak. Egyébként meg, hogyha kategóriákról van szó, akkor egyrészt ugye a jazz az egy nagyon nyitott műfaj, nagyon könnyen illesz be bármilyen más zenét, hogyha avval a zenével vannak analógiai, és azt gondolom, hogy a mi zenénk meg egyébként szerintem leginkább modern jazz, a modern kamara jazz, aminek talán az eredője az a színpadon megszülető nagyon nagy energia, ami mindvégig kontrollált maradt. Tehát nekünk azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Én úgy éreztem, hogy energiát adnak át, de ugyanakkor energiát vesznek is tőlünk, a közönségtől. Tehát ott közönségből táplálkoznak, hogy aztán visszaadják azt, amit átvettek. Én végig ezt éreztem, lehet, hogy ez egy szubjektív vélemény.
Én próbálok nem elvenni, csak adni, de persze ki tudja, hogy sikerül-e.
Más minőségben kapjuk vissza, amit elvettek, tehát úgymond jó üzletet kötünk.
Ha ilyen értelme, akkor ezt szívesen aláírom, ezt a bizniszt. Azt gondolom, hogy nekünk az elsődleges az, hogyha egymást meg tudjuk szólítani a színpadon, akkor ez tud aztán tovább menni. Tehát, hogy ez a fajta megszólítás, ez ki tud terjedni a hallgatóság irányába is.
Itt van egy CD, amit önöktől kaptam, és ez az eddigi lemezek között a legutóbbi, az a címe, hogy Life Innem Zárkfabrik, tehát ugye gyár, ez egy gyár, Csarnokban lett felvéve.
Sőt, pontosítanám, ez egy kopos, ugye a Zárkfabrik, az azt jelenti, kopos, ugye ez egy nagyon jól működő bécsi jazzklubnak, vagy nem is teljesen jazzklub, de egy nagyon jól működő klubnak a neve, ahol élőben feléptünk, és ezt másnap, anélkül, hogy kértem volna, megkaptam felvételt, visszahallgattam, és azt éreztem, hogy jó energiai vannak, meg jó a szól, és a többiek egyeztetve a zenekarba ők is szerették ezt az anyagot, és aztán a fonó úgy döntött nagy örömömre, hogy megjelentette.
Mennyire számít egyébként a helyszín? Most itt vagyunk ebben az opera stúdióban, amely régi épület átalakítva egy padlástérben. Azt hiszem, hogy a jazznek kifejezetten alkalmas, habár eléggé szorongtunk, hála Istennek tele volt, de megbírt volna egy nagyobb termet is. Ugyanakkor annak függvényében, hogy hol játszanak, más-más születik? Nem csak a közönségként mondom ezt, hogy más-más közönség előtt, hanem más előadó térben.
Nyilván egyrészt azért a jazznek ugye az improvizációi rögtönzés az a sajátja, tehát igazából egyetlen koncertünk se pont ugyanolyan, de vannak azért olyan részei a koncertnek, ami adott és ismétlődő. Én azt gondolom, hogy persze nyilván a helyszín az számít, tehát hogy az összes kollégám, akivel én azt mondhatom, hogy szerencsére együtt zenéletek, nagyon jó muzsikusok, nagyon rég vannak a pályán, tehát azért mi megpróbáljuk azt ellentételezni, hogyha nehogy Isten valamiért a közeg nem olyan jó, de ez jellemzően nem a hallgatóságon szokott múlni, hanem inkább a körülményeken. Tehát, hogy mennyire halljuk egymást, mennyire van mondjuk áthalás egy másik színpadról, és akkor az ember ezt megpróbálja áthidalni, itt csodálatos volt játszani, tehát nagyon szépen szólt a terem.
Tehát akkor visszavárhatjuk az együttest? Ez annak a kérdésnek a része, amely úgy szólna, mint közönségesen, hogy hogyan tovább Nigun együttes?
Hát a Nigun létezik, tehát hogyha mi kapunk, és most ugye az a szerencsés helyzet volt, hogy kifejezetten erre a fesztiválra, ugye ez egy zsidó tematikai fesztivál, minket hívtak, hogyha a többiek megtisztelnek azzal, hogy jönnek velem, akkor persze, tehát örömmel jövünk.
Mi meg örömmel várjuk az együttest, köszönjük szépen az élményt.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Dézs László zenéje, sokféle zenéje sokunk fülében ül, akkor is, amikor mondjuk a jazz kvartettjét hallgatjuk, vagy amikor a filmzenét hallgatjuk, és most egy ilyen különleges este után pedig egy új Dézs László hangzással ismerkedhettünk meg, sőt, ez a hangzás Dézs Lászlónak magának is új volt, itt le is írja, hogy tulajdonképpen egy kísérlet volt az, amikor egy zongorával adta elő dalait, illetve tulajdonképpen tekintette át több évtizedes alkotói pályafutásának fontos stációit. Olyan dalokkal, amelyek alkalmasak az ilyen környezetre. Egy nagyon intim est volt, nagy közönség előtt, és ez némileg ellentmond, de azt hiszem, hogy bennünk is újjászülettek ezek a dalok, amelyeket egyébként ismerünk. Az alkotóban és előadóban is, Dézs Lászlóban ma este újjászülettek kissé ezek a dalok, másként, mint ahogy készült.
Hát igen, mert többnyire zenekari kíséretre, meg hangszerelve születtek meg ezek a dalok, és kerültek felvételre, koncerteken is így játszom, többnyire. Úgyhogy valóban nekem is mindig új ez, mert hát le vannak csupaszítva tulajdonképpen. 100 zongorával viszont működniük kell, mert ha nem, és természetesen olyan dalokat választok mindig, amelyek működnek zongorával is, jól szólnak, a harmóniák a dallam, tehát úgy tudom, teljes értékűnek hassanak, ne legyen hiányérzetem sem nekem, se a közönségnek, de azt hiszem ez sikerül végül is. Valóban sokkal intimebb, sokkal bensőségesebb. Tulajdonképpen már adtam elő több száz embernek ugyanúgy, mint ma este, de valóban ez megél akkor is, ha 20-an vannak, ha 80-an, ha 100-an, és ez egy csodálatos környezet volt most ez az evangélikus templom, amit fel van újítva, és hát tényleg olyan, mint egy csodálatos koncertterem, úgyhogy öröm volt játszani.
Amikor válogatott a nagyon sok dal közül, akkor mi vezette elsősorban? A saját legnagyobb kedvencei, a legnagyobb közönség kedvencek, esetleg olyan dalok beválogatása, amelyek méltatlanul kissé háttérben vannak, legalábbis ismertség szempontjából, ugyanakkor önhöz közel állnak. Milyen kritériumokat használt?
Igazából ez mind igaz. Tehát olyan dalok is vannak, amiket nagyon szeretek, de valóban nem olyan ismertek, mint az Évek óta már, vagy a Szívszédült hang. Most csak sorolom, amiket ma este játszottam, és nem annyira ismerik. Ha lenne jövő, ezeket én mind nagyon szeretem, és szerintem jó dalok, nagyon szép szövegek.
Igen, beszélt a szövegírókról, akikhez különös kapcsolat fűzi, például Bereményi Gézához, de nem csak.
Nem, hát a Geszti Péter és a Nemes Istvánhoz is, ők vannak hárman, akikkel évtizedek óta különböző projektekhez, különböző dalokhoz őket választom, soha nem véletlenül választom valamelyiküket, ugye, mert valahogy úgy érzem, például az úgy állt össze mindig, és valahogy ez úgy állt be, hogy a színészeknek a Bereményivel dolgozom, vagy írok a Bereményivel, írom a dalokat, és ez általában mindig így is van, hogy színészek, akkor Bereményi Géza, mert ő valahogy nagyon ismeri az ő...
Elmondta, hogy milyen különleges módon születnek az ő szövegei, tehát ő képes azonnal a zenei motivumokra odaillő szöveget alkotni, hangulatában is, prozódiájában is, és mondani valójában is. Ez egy különleges tehetség.
Abszolút ritka dolog, én nem is tudok máshol ilyen, aki így dolgozik. Ő máshogy nem is tud dolgozni, tehát neki hiába adná oda az ember valamilyen hanghordozón a dalokat, hogy otthon majd dolgozol rajta, hogy más szövegírók dolgoznak. Ő vagy ott helyben, vagy sehogy. Ő neki kell ez, hogy ez az együtt dolgozás és az együtt létezés, és nagyon érdekes. Ott mellettem ül a zongora mellett, és írja egy az egybe. És akkor úgy állunk fel, hogy megvan egy dal. És ez körülbelül másfél-két óra.
Egyébként változtak-e az alkotói módszerei az évtizedek során?
Hát igazából nem. Inkább a különbség az, hogy egyetem mindegy, hogy az ember csak úgy magának ír egy dalt. Nem mindegy, hogy egy színésznek írok egy dalt, nem mindegy, hogy filmzenét írok, vagy musicalt írok. A dramatikus műfajokban ugye ott van egy adott téma, tehát ott egész máshogy lát neki az ember, és egészen más gondolati folyamaton megy végig az egész munkafolyamat, mint amikor csak úgy leülök és írok egy dalt. Tehát mindig a műfaj határozza meg, és mivel sok minden írok, balettzenét írok, szimpatizenét írok, filmzenét írok, jazz darabokat, ez mind-mind másfajta szellemi hozzáállást igényel.
Az ihletét mi serkenti a legjobban, hogyha ezeket a műfajokat váltogatja, vagy ha időnként hosszabb szakaszokban egy adott műfajra összpontosít?
Hát amin dolgozom, ott teljes átélés és beleélés szükségeltetik, de az kétségtelen, hogy az nagyon sokat segít nekem, hogy mindig váltogatom a műfajokat. És akkor az megint újnak tűnik, az megint egy inspiráció, hogy jaj, most már régen írtam egy jazz darabot, vagy régen írtam egy musicalt, és újra fölvenni a fonalat, és újra belehelyezkedni valamilyen más témába, az is inspirál, de a legkomolyabb inspiráció, az nagyon szomorúan és szürkén hangzik, a munka. Tehát, hogy dolgozni, a rendszeresség, hogy minden nap odaülni, az a legfontosabb. Ezt már a Thomas Mann is így csinálta, vagy az Eszterházi Péter is, máshogy nem megy.
És akkor utolsó kérdésként, akkor ebből kiindulva megtudhatjuk, hogy min dolgozik manapság? Ezekben a hónapokban, években, hetekben, napokban?
Ez most években mérhető, mert megint egy nagy munkám, dolgozom musicalen, helyesebben egy ilyen hip-hop operán, vagy rap operán, attól függ, hogy nevezzük, de ez egy nagy munka, amiben nagyon sok is, most már el is kezdtem. Most ez a kolozsvári fellépés, ez megszakította ezt a folyamatot.
Nem kapott esetleg ebből a fellépésből ihletet is ehhez a munkához? Mert lehet, hogy minden élmény előre is viheti az alkotót.
Igen, a véletlenek is szerepet játszanak, de sose lehet tudni. Egy biztos, hogy igazából ilyenkor nem utazgatni kell, meg koncertezgetni, hanem otthon ülni a négy fal között. Amint az előbb mondtam, különösen egy ilyen nagy lélegzetű munkánál csak a napi rendszeresség és a napi belehelyezkedés számít, sőt, de még csak, hogy nem is napi, hanem egyfolytában, folyamatos, napi 24 órában, tehát hogy gondolatilag se zökkentsen ki semmi. Hát ez egy ilyen dolog. Úgyhogy most hazamegyek, akkor se jobbra, se balra nem nézek, csak a feladat és a komponálás.
Hát akkor annál is inkább köszönjük, hogy eljött hozzánk, és megszakította ezt a nagy munkát, az alkotói ihletet, és reméljük, hogy nem túlságosan. Köszönjük szépen, és várjuk a következő fellépését, és a következő munkáját, ezt a színpadi művet.
Igen.
Talán egyszer Kolozsvárban is elhangozhat, ki tudja.
Persze, hát a valahol Európában játszotta a kolozsvári opera, és több erdélyi városban játszották a darabjaimat, hál' Istennek, úgyhogy remélem. Témája is olyan, hogy abszolút lehet, hogy lesz rá érdeklődés.
Ez biztos. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk, ihletet.
Köszönöm szépen, öröm volt itt föllépni.